Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Egyszer férje benevezte egy stand-upos megmérettetésre, ami elindította őt egy egészen új pályán. Azt mondja, magától sosem lépett volna rá az útra. Milyen szerencse, hogy nem így történt. Az első női stand-upos, ám nem csak ebben volt úttörő. Az anyaság árnyékosabb oldalairól is nyitottabban beszélgettünk, mióta ő saját magán is ironizálva őszintén beszél a szülői kihívásokról. A Felforgatók szponzorának üzenete után Kormos Anettel beszélgetünk.
A Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a 3 pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat, tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
Ugye a műsor szlogennyibe szerepel, hogy kvázi bátor magyarokat mutatunk be, akik lázadók, ha úgy tetszik. Arra a kérdésre, hogy te lázadó vagy-e, te azt válaszoltad egyszer, hogy menekülős vagyok, csak néha irányt téveztek. Ezt hogy kell érteni?
Nem tartom magam lázadónak, én alapvetően kerülöm a konfliktusokat, azt hiszem, és kerülöm azokat a helyzeteket, amiben egyébként lázadónak tűnnék, vagy kilógnék a sorból, nem mindig sikerül, de ez nem azért van, mert céltudatosan rendet bontok, vagy kilógásra törekszem, hanem egész egyszerűen vannak. Van olyan, hogy a döntéseim, vagy az irányválasztásaim nem egyeznek mondjuk az átlagnak a döntéseivel, vagy az irányválasztásaival.
Ez szerinted miért van?
Szerintem ez mindenkivel így van, nem csak velem. Hát valószínűleg nem... Én nem hiszem, hogy mindenki mindenről mindig ugyanúgy gondolkodik, talán az a pici különbség, hogy az én másképp gondolkodás meg picit nagyobb feltűnést kap, vagy több emberhez eljut.
De azt érzékeled ugye, hogy azért neked van kívülről legalábbis, úgy tűnhet sokak szemébe, van egy ilyen, ha nem is megmondó ember, de egy ilyen krakéler karaktered, vagy karakteréled, nem?
Nem tudom, nézd, nagyon keveset foglalkozom azzal őszintén szóval, hogy saját magamat defináljam, főleg mert ezt mindenki más megteszi. Én tényleg általában zsigeri alapon működöm, ami azt jelenti, hogy arra megyek, amire úgy gondolom, hogy jó. Ez lehet, hogy egy picit bátrabban teszem talán, mint az átlag, de ez sem biztos. Tehát lehet, hogy azért tűnik ez bátorságnak tényleg, mert jobban szem előtt van.
A menekülős vagyok alatt mit kell érteni? Tehát mi elől menekülsz? A konfliktusok elől is adott esetben?
A konfliktusok elől is, igen.
Tudsz mondani egy példát, ami még mondjuk ránk tartozik?
Hogy hogyan menekül, vagy milyen konfliktusok elől menekül.
Igen,
én
általában
minden munkahelyi konfliktus elől például, vagy szakmai konfliktus elől elmenekülök, ami azt jelenti, hogy azokból a körhintekből, amik nem, szerintem nem jó irányba forognak, vagy nem olyan irányba forognak, ami számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
A Duma Színház is ilyen volt?
A Duma Színház is ilyen volt.
Ott aztán annyit mondasz el erről, amennyit el akarsz mondani, ott elsősorban neked mivel volt bajod?
Szerintem nem szép az emberek belepiszkíteni a saját fészkébe, én sem szoktam soha, én nagyon sokat köszönhetek a Duma Színháznak, ennek a társulatnak, nagyon sokat kaptam tőlük, nem értettünk talán mindig mindenben egyet, amit lehet, hogy egy picit a többiek jobban viselnek, mint mondjuk én, de ez nem azért van, mert akár én, akár a Duma Színházból bárki kiállhatatlan volna, hanem egész egyszerűen én tényleg nem, ilyen értelemben nem alkalmazkodom jól, ráadásul nyilván egy női karakternek a felbukkanása ebben a társulatban picit lehetséges, hogy felkavarta az állóvizet, és azt hiszem, hogy nagyon sok esetben ilyenkor megjelennek személyes érdekek, szimpatizálások, vagy éppen konfliktusok, amiket én nem akartam, vagy nekem nem értem meg felvállalni, vagy úgy éreztem, hogy nem konstruktív ezekbe beleállni talán.
De ha jó...
Ezzel most tudom, hogy azért ne semmi fog meg jól.
Hát egy kicsit, igen, jöttek volna még kérdések, meg jönnének is. Ha jól értem, akkor te a felbukkanásoddal, miután azt mondod, felkavartad az állóvizet, azt érezted, hogy ha ott maradsz, akkor még több konfliktust fog ez generálni?
Nem, azt éreztem, hogy ha ott maradok, akkor konfliktus lehetséges esetleg, de nem lett konfliktus, tehát tényleg azt gondolom, hogy én tagadhatatlanul sokat kaptam ettől a társulattól és a Duma Színháztól.
De ennek volt ahhoz köze, hogy te nő vagy?
Annak mindig van köze egy olyan helyzetben, ahol a társaság homogén, aki más, ott annak mindig van köze, azt gondolom, nem a nőiségnek, tehát ha három lábam lett volna, akkor nyilván annak lett volna.
Te amúgy se kötsz könnyen kompromisszumot, ugye?
Azt hiszem, hogy nem kötök könnyen kompromisszumot, elég önző vagyok, elég hiú vagyok, nagyjából talán tisztában vagyok a korlátaimmal és a képességeimmel is. Bizonyos helyzetekben nem kötök kompromisszumot, ez tény, tehát mondjuk ez nem biztos egy jó tulajdonság, és emiatt nem ez az első ló, amiről én leszálltam, vagy leestem, vagy hívjuk, ahogy tetszik.
Szeretnél olyan lenni, aki egy kicsit hajlékony?
Nagyon.
Nagyon?
Nagyon. Nagyon.
És tettél kísérletet erre nézvést?
Volt, hogy ezt megpróbáltam, de ez nem volt jó, tehát, hogy egész egyszerűen szerintem az, aki ezzel nem túlzok saját magam kapcsolatban, ez nem tűnik nagyképűnek, tehát azt hiszem, hogy egy alkotó, amikor belekényszeríti magát egy helyzetbe, akár arccal a kassa felé mottóval, az azt hiszem, de nekem mindenképpen lélekrabló, tehát, hogy én abba elkezdek elfogyni, különösen azt hiszem, aki szórakoztatni szeretne, vagy szeretne jól érezni magát egy közegben, arra szerintem nem hat jól, hogyha egy olyan közegben mozog, amivel nem tud egy irányba menni lökkenőmentesen.
Ilyenkor te mit érzel? Tehát lobot vett benned az indulat, diszkomfort érzeted van, az igazság érzeted, kimondott veled olyan dolgokat, amit egyébként nem akarnál kimondani, csak hogy ezt hogy kell elképzelni a te esetedben?
Nagyon indulatos vagyok, és nagyon hirtelen, tehát, hogy én egyik persze a másikra tudok kifarolni helyzetekből, és azt mondani, hogy itt ennyi volt, és ne tovább. Ráadásul azok közé tartozom, akik, ez biztos szintén ismered ezt a helyzetet, de talán sokan ismerjük, amikor egy közösségnek valami, és most nem a Duma Színházra vonatkoztatom, mondom ezt általánosságban, amikor valamivel nem értesz egyet, valami nem tetszik, és akkor nagyon sokan lázadnak. És én ezeknek általában az élre szoktam állni, hogy én akkor most felállok, persze senki más, de én tüntetőleg ezt remekül szoktam csinálni, hogy én felállok.
Ha már onnan indítottunk, jó belecsaptunk itt a közepébe rögtön pár perc alatt, hogy azt mondod, hogy nem vagy lázadó. Noha te szoktál elsősorban az élére állni ezeknek a kezdeményezéseknek, vagy igazságharcoknak, akkor azért azt úgy tamáskodva fogadom, hogy te ne lennél igazán bátor vagy lázadó ember.
Nagyon jól esik, hogy ezt így fogod fel, de hát nyilván mások meg azt mondanák valószínűleg, hogy összeférhetetlen vagyok. Tehát ez nézőpont kérdése. De mondjuk nem félek a kockázattól, aminek az oka, hogy viszonylag nagy hullámvölgyeket és hullámhegyeket megéltem már hajlott korom ellenére. Nem félek attól, hogy nincs semmi, nem félek attól, hogy nincs munkám, mert a kényszer általában rám jó hatással van. Tehát minél inkább pánikba esem attól, hogy holnap mondjuk tudom, hogy miből fogok megélni. Erre mindig volt egy válaszom, vagy valamiféle kényszer megoldásom. Tehát én erre mondtam, én általában előre felé menekülök.
Most már muszáj megkérdezem, hogy egy konkrét példát árulj már el nekünk, hogy mi lehet az, amikor Kormos Anettnek elönti a fejét a rögtös indulat, hogy finoman fejezzem ki magam, és azt mondja, hogy na jó, gyerekek, ennyi volt, köszönjük szépen, szevasztok. Ez egy apróság is lett, hogy csak egy kicsit beavatódjunk a te koordinátorrendszeredbe, már ami az igazságkeresésedet illeti. Vagy a komfortérzetet.
Amikor azt érzem, hogy méltatlan helyzetben sodródom, mondjuk többször egymás után, és ez nem a véletlennek köszönhető, azt egyszerűen nem, azt tarthatatlannak érzem, mert az tényleg úgy érzem, hogy egyszerűen kirohasztja a lelkem, az alkotói vágyat, a kifejezés vágyát, és azt egyszerűen nem engedhetem meg magamnak. Tehát nekem azért muszáj, amikor színpadon állok, én nekem szeretnem kell a közönséget, szeretnem kell, amit csinálok. Ha ez elkezd csorbulni, elkezd ez a vágy belőlem kihalni, akkor nekem muszáj odébb mennem, és ez nem mindig a másik félnek a hibája, sok esetben tényleg az van, hogy az adott környezet számomra már nem elég inspiráló. Én ezekről nem szoktam kommunikálni, ez egy nagyon rossz tulajdonságom, mert mondják, hogy néma gyereknek ugye anyja sem érti a szavát. Én egész egyszerűen elvárom, hogyha én mondjuk egy adott helyzetben jól, vagy a magam szintjén, vagy a magamhoz képest jól, megbízhatóan, korrekt módon teljesítek, akkor elvárok egy ezzel párhuzamos, vagy ezt viszonzó szintén korrekt bánásmódot. Ha ez nem érkezik magától, én nem teszek kényszerítő lépéseket, hogy ez megtörténjen. Ha én le vagyok hagyva egy plakátról, ha én le vagyok hagyva fotókról, ha én le vagyok hagyva műsorajánlókról, akkor én nem kérem, hogy ez legyen másképp, hanem odébb állok. Akkor valószínűleg nem értjük meg egymást, valószínűleg nem azonosan képpen gondolkodunk erről. Sokan szólnak, és ez változik. Valószínűleg ez a normális és emberi magatartás. Én nem szólok, hanem én odébb állok.
De miért nem szólsz?
Mert nem tudom kimondani ezeket a mondatokat, hogy szeretnék több pénzt, hogy szeretnék több megbecsülést. Ha nincs megbecsülés, én azt gondolom, ezt nem lehet kikényszeríteni. Ha ez nem jön magától, akkor nekem kényszerből nem kell, én ezt nem tudom kérni, mert ennél büszkébb vagyok. Ez egyfajta ilyen öreges csökönyösség.
Miközben belül meg lehet, hogy emészted magad. Hogy miért ő van a plakáton, és én miért maradtam le?
Egyáltalán nem szoktam ezen sokat emészteni magam. Nem, mert nincs rá ok, mert nem azt gondolom, hogy aki rajta van, az érdemtelenül van rajta, hanem azt gondolom, hogy ez valamiért így van. Biztosan nem véletlen. A sors útjai kifürkészhetetlenek. Ha így van, hát így van. Előfordul természetesen, vannak fájó pontok az ember életében, nyilván nekem is. De azt hiszem, hogy tovább kell állni onnan, ahol egyszerűen nem vagy jól, onnan egyszerűen tovább állok.
Ugorva egy nagyot az időben, te ugye vidékről jöttél fel, itt próbálgattál újságíróként elhelyezkedni, ez több-kevesebb sikerrel, most a pályakezdésedről beszélek, sikerült vagy sem, és volt egy mondatod, hogy nagy hullámokat jártál be. Erre gondoltál elsősorban, hogy akkor voltak olyan pénzkereseti tevékenységeid, ami a mai szempontból, vagy a mai nézőpontból azért nem volt feltétlen egy diadalmenet? Erre gondolsz?
Kíros vállalásokat kérdez erre?
Adott tehát, esetben, igen.
Pornóztam-e, vagy szerepeltem?
Hát erre nem, mondjuk.
Azt hiszem, hogy sose vállaltam olyan munkát. Nem, talán ezt viszonylag biztosan kijelentettem, hogy nem vállaltam soha olyat, ami nem volt velem kompatibilis. Amikor ide feljöttem, nagyon kellett a pénz, és volt egy bizonyos show műsor, ahol felvettek volna a researchnek, egyetlen egy napot töltöttem ott el, pedig sokat fizettek volna, de láttam, hogy az a társaság, akik ott ülnek, és az a mentalitás, és az a morális háttér, azért nem tudok azonosulni.
És ehelyett elmentél micsodának? Hogy kerested meg akkor a pénzt?
Ehelyett elmentem Dokniárusnak akkor a Blahalújza térre, de aztán sokáig az se tartott, mert szerencsére kaptam egy újságíró ilyen gyakornoki lehetőséget akkor a Kiskegyednél, és akkor oda kezdtem el írni. A legtöbb alkotó azt mondja, hogy az önkifejezés az nyilván önmagáért van, tehát a fióknak is érdemes írni. Én ezt de nem tudtam azonosulni soha, én mindig azt gondoltam, hogy akkor a tököm a fióknak írni, én rengeteg olvasónak szeretnék írni.
Ugyanakkor, amíg ez nem következett be, már pedig úgy tudom, hogy a tehetségkutatóig, ahova ugye a férjed nevezett be, ez azért a te életedben, hát kisebb-nagyobb sikerélményektől eltekintve azért nem következett be.
Nyugodtan fogalmazálni, és sarkosabban egyáltalán nem következett be, tehát a kutyát nem érdekelte, hogy mit írok. De nem csak az nem érdekelte a kutyát, hogy én mit írok, hanem nálam egyébként sokkal tapasztaltabb, rutinosabb és jobb szerzőknek a munkájása különösebben érdekli az embereket, aminek azok, hogy elképesztően sokan írnak, sok mindenkinek jelenhet ma már meg könyve, és azt hiszem, hogy az olvasók vagy a közönség nagyon nehezen szelektálva közül, hogy mit érdemes kézbe venni és olvasni, és elsősorban az alapján szelektál, hogy ki az, akit látott a tévében.
És amíg téged nem láttak a tévében, úgy képzelem el a helyzetet, hogy két kisgyereket neveltél, ültél otthon, ingerszegény, már amennyire, hogy hát azért ez nem feltétlen ingerszegény élet egy családanyának lenni, de akiben van hiúság, exhibicionizmus, megmutatni vágyás, alkotókedv is adott esetben, annak azért nem biztos, hogy egy ingerekkel teljes életmód. Szóval akkor te nagyon lemondó vagy splínes voltál abban az időszakban? Különösen, hogy ez elmaradt? Vagy nem kecsegtette ennek lehetőségét az élet?
Őszintén nekem, én nem különösebben élveztem az itthon töltött 4 évet, és ezt vállalom, aminek azok, hogy nem történik semmi. Tehát két kisgyerekkel, amikor az ember ott van gügyirészik, akkor nagy rész leépül egy kicsit szellemileg, mert mondókázik non-stop, beszédtechnikailag is, ezt ma is hallható. Ráadásul a tényleg az összes haladás, amit elérhetsz fél év alatt, hogy kinőtt a gyerek foga, vagy már vépesre teszik, és nem színe, vagy nem folyékony, tehát hogy viszonylag, hogy mondjam, visszafogottak voltak azok a változások, vagy előrelépések, amik mondjuk engem inspiráltak volna. Emellett természetesen akkor is dolgoztam, mert valamiből akkor is azért kellett élni.
Akkor te adtál volna egy lyukasgarast is azért, hogy meg fogja még ismerni ez az ország kormosanet nevét?
Ez így nem érdekelt, őszintén szólva, és az ilyen értelembe vett népszerűség ma sem érdekel. Tehát nekem nem hiányzik az, hogy megismerjenek az utcán, vagy ha megismerek, inkább kellemetlenül érint, vagy zavarba hoz, mint sem inspirál.
Tehát akkor másra kérdezem, nem az ismertség, a hatóerő, hogy eljutok.
Az nagyon fontos volt nekem. Azt gondoltam, hogy az előbb-utóbb meg kell, hogy történjen, mert nem gondoltam magam teljesen tehetségtelennek.
De mi diktálja az ember önbizalmát akkor, amikor egyébként körülött a koordinátorrendszer és a perspektívák, azok nem feltétlen ezt támasztanák alá? És már megy az idő. Tehát az ember azt mondja, hogy hát eddig nem igazolta vissza azt az élet, amit én eredendően magamról alkottam vagy gondoltam.
Azt gondolom, hogy szakmai visszaigazolások azért érkeztek, ezek nyilván nem jutottak el akkor a nagy közönséghez, és ugyanez nekem fontos volt, de azért beláttam, hogy ennek más a menete, és másképp kell ezt a dolgot megfogni. Tehát nagyon hamar kiderült számomra az, hogy mondjuk ha írsz valamit, ami egyébként közönségbarát, és netalántán még valamennyire minőség is, az nem feltétlenül garantálja a széles olvasó közönséget. Tehát viszonylag hamar beláttam, hogy másképp kell eljutni a közönséghez, más úton, más módon. Én abszolút nem értek egyet azokkal a szépírókkal, akik nagyon, hogy mondjam, magas művészként tekintik saját alkotásaikat, és leszarják a közönséget, és azt mondják, hogy mindenki hülye. Szerintem igenis. Én azt gondolom, hogy egy alkotónak dolga eljutni a befogadóhoz. Ha magasról tesz a befogadóra, én ezt nem találom egy szerencsés hozzáállásnak.
Először ez neked úgy sikerült, mármint a találkozás a közönséggel, hogy a férjed benevezett egy tehetségkutatóba, ahol humoristák, a stand-uposokat kerestek, az volt a címe, hogy mondom a magamét. Te ott teljesen tét nélkül indultál? Tehát úgy mentél el, hogy ahogy esik, úgy puffan? Lesz, ami lesz?
Szerintem akkor már 3 éve voltam itthon, és teljesen tök mindegy volt, az egész nem is érdekelt, nem is nagyon tudtam, hogy miről szól. Azt gondoltam, hogy akkor indult a Soder Club, vagy akkor azelőtt nem sokkal, és azt gondoltam, hogy ezt én is tudnám.
Te amikor otthon ültél, és lefektetted a gyerekeket, és azt láttad, hogy Kőhalmi Zoltán, Aranyosi Péter, Bödős Tibor, Litkai Gergő stand-upol, te azt mondtad a férjednek, hogy te, apukám, ezt én is tudnám.
Persze.
Igen?
Aha.
De azt miből érezted?
De most miért vagy ilyen meglepett? Mert ez azért nagyon sokan érzik ezt egyébként. Nagyon sokan valószínűleg tudnák is. A többség természetesen nem. Ez ekkor egy játék volt nekem. Tényleg régóta be voltam már itt zárva. Soha nem indultam semmilyen tehetségkutatón, soha nem vágytam színpadra. Még főiskolás, általános iskolás koromban is az összes létező színpadi szereplés, ahol kihúztam magam, hogy még csak véletlenül se kelljen kiállni emberek elé. Arra volt vágyam, hogy valahogyan az, amit mondok, gondolok, eljusson a közönséghez. Mivel arra, hogy írásban eljussak a közönséghez, nem volt esély, ugyanis én is kimentem akkor még a könyvhétre, vagy kijártam, és azért láttam, hogy ott műanyag széken ülnek a legnagyobb bírók is, előttük egy cetli vagy 500 forint a könyv, úgy éreztem, hogy ez nem pálya.
Ha a férjed nem adja be a jelentkezést, szerinted te eljutottál volna odáig, hogy kezedbe vedd a sorsod ilyetén való alakítását?
Biztos, hogy nem. Én nem akartam stand-upos lenni, tényleg ez a dolog, azt gondolom, hogy ez egy eszköz lehet, de még végig sem gondoltam, egy játéknak indult pont, akkor jött fel az anyósom, tudott vigyázni a gyerekekre, kb. Akkor beugrottunk erre a válogatóra egy nappal később, mint ahogy nekem be kellett volna mennem, mint kiderült, meg küldtek valami visszajelzést. Tehát nem számított az egyáltalán, nem is nagyon készültem, tehát előtte a fürdőszobába, előtte este így 5 percben átgondoltam, hogy mit akarok mondani.
Aztán ez komolyra fordult, bekerültél a stand-uposok közé. Tudom, 1000-szer megkaphattad már ezt a kérdést, de akkor megpróbálom máshogy feltenni. Sokszor jutott eszedbe, akár a kezdet-kezdetén már, hogy a stand-up pályafutásod kezdet-kezdetén, vagy később, hogy miért nem férfi vagy? Tehát nagyon nehéz volt nőként?
Nem gondolom, hogy ez nehéze volt. Olyan szempontból persze nehéz volt, hogy amikor elmentem az első Soder Club felvételre, akkor nem készültek női ruhával, még női sminkkel, tehát kaptam egy ilyen 42-es farmer jacket, meg farmer nadrágot, amit hát összecsíptettek, meg egy 42-es tornacipőt, vagy 43-as, nem is tudom, miközben 37-es a lábam. Tehát ráadásul egy öltöző volt, úgyhogy nekem be kellett vonulnom öltözni a mosdóba, és ez, amíg sminkeltek, nyilván a srácok azzal szórakoztak, hogy lehet engem közben molesztálni, természetesen játékosan, viccesen, ami én is szórakoztam, nem csak ők. ilyen nehézségek voltak, vagy amikor elkezdtünk egy, vagy elmentünk haknizni, akkor általában úgy szálltunk le a haknibuszról, hogy jó napot művész urak, köszöntöttek minket minden alkalommal, és ott kullogtam én is a művész urak között, de az nem hangzott el soha, hogy és művésznő, nem is tartottam magam művésznőnek, csak a művész urak jelzi, vagy köszöntésnek sem mindig örültem mondjuk.
Szóval soha nem volt úgy, hogy azt gondoltad magad, hogy hagyom az egészet a fenébe.
Dehogy nem, minden nap, de ez most egy másik kérdés.
Mi az, hogy minden nap?
Hát először is rettenten ügyeltem mindig a zenészeket és az énekeseket, azt gondoltam, hogy olyan jó lehet, hogy kiállnak, énekelnek és zenének, és az emberek táncolnak. Nekem meg oda kell menni, és most akkor valami elképesztő vicceseket mondani a semmiből, amin ezek az emberek, akik sose láttak, nyilván nem is hiszik, hogy egy nő tud vicces lenni. És a legnagyobb bók, amire számítottak, hogy nő létedre egész vicces vagy, tehát ezzel elindulni nyilván nem volt mindig teljesen, vagy annyira nagyon inspiráló, vagy motiváló, de ez benne volt a pakliba, és közben meg olyan rettentős sok visszajelzést kaptam, és olyan sokszor megéltem azt, hogy a közönség akkor, amikor nekem nem volt jó lelkiállapotom, vagy nem voltam jó hangulatban, olyan módon támogattak, valahogy érzik ezt, vagy nem tudom, nagyon érzékeny a közönség, és utána meg nagyon sokszor álltak alám, és emeltek föl akár ők engem, hogy azért nem tudok elég hálás lenni. Két évente szokott lenni egy kiborulásom kb., amikor úgy érzem, hogy az egészet abba kéne hagyni, sőt, mindent abba kéne hagyni, amivel valaha foglalkoztam, de szerintem ez van mindenkinek, akárki akármivel foglalkozik. Ebben az egészben én azért kezdtem bele, hogy legyen visszajelzés, olyan típusú visszajelzés, ami nem névtelen embereknek a kommentjé, vagy nem névtelen vagy arctalan embereknek a kommentjé, hanem találkozzak tekintetekkel, és jöjjön vissza valami. És a színpadi létre egyébként tökéletes, mert az, hogyha ők jól szórakoznak, és van, hogy egyébként én méltatlan, vagy nem is méltatlan, de hogy hát őszintén szóval van, hogy nem vagyok jó. De tudom, hogy ez, amit csinálok, az úgy, hogy van szar. De van, hogy a közönség olyan jól szórakozik, hogy azt érzem, hogy végül is azért az én dolgom az, hogy ők jól szórakozzanak, és ők jól szórakoznak, akkor tulajdonképpen jól végeztem a dolgom. Ez általában a haknik után egy ilyen 10-15 perces boldogságérzést jelent.
Hát nem viszett túlzásba. Azért nem viszett túlzásba. 10-15 perc?
Körülbelül egy 10-15 percig mérhetetlen eufóriát tudok érezni, és boldog vagyok attól, hogy boldogságot adtam, és ők boldogságot adtak azzal, hogy boldogok voltak, de ez hamar felszívódik. Olyan, mint egyfajta drog valószínűleg.
Szerintem meglehetősen szokatlan dolog az, hogy egy nő a maga keresetlen őszintességével vulgáris is a színpadon. Neked ez egy tudatos döntés eredménye volt, hogy egész egyszerűen azt mondtad, én így beszélek a hétköznapokban is, ám legyen.
Azt hiszem, hogy az egyetlen erőm, ha van valamiféle erőm, az őszintesség. Én ordinári vagyok, és egy nagyon mocskos szájú vagyok, és nagyon jól esik nekem, ezt bevallom. Tehát én, nekem egy 4 órás káromkodás majdnem olyan euforikus élményt okoz.
Micsoda? Vagy nem mondjuk példát?
Mint mondjuk egy siker.
Értem. Az egyik interjúban azt mondtad, hogy ha elmész egy fellépésre, ahol csupa részegül, akkor ott nincs mese, és most téged idézlek, ott jön a baszás, pina és a fasz témaköre. Ebben a sorrendben és tőmondatokban.
Szerintem, aki stand-uposként, én azt gondolom, lehet, hogy ebben nincs igazam, annak végig kell járni azt a ranglétrát, hogy el kell menni egészen céges fellépésekre, és el kell vállalni mindent, hogy megtanult, hogy kell viselkedni szabadtéren, hogy kell viselkedni olyan közösen, hogy fürdőgatjába állnak egymással mellett a tököket vakarva, és hogy kell viselkedni egy másikba. Ezt egyszerűen meg kell tanulni. Most természetesen már megtehetem azt, mert szerencsés helyzetben vagyok, lehet, hogy majd nem sokára megint nem, de megtehetem azt, hogy már nem megyek el bizonyos fellépésekre, mert nem esik jól. Tehát mondjuk a fiatalkorok börtönében, ha már álltál szembe fiatalkorú bűnösökkel, erőszakszevőkkel, erőszakos bűnözőkkel, akkor ott nem operálhat szofisztikált humorral, meg iróniával, mert nem értik. Vagy nem kell elmenni, most például mással nyilván nem járok el olyan fellépésekre, ami tudom, hogy tehát ha kiszállok a kocsiból, és vagy olyan rendezvényszervező, hogy akkor mit kellene mondani, akkor azt mondom neki, nem. Most még el lehet dönteni, hogy akarják, vagy nem. Én ezt tudom csinálni, ezt tudom mondani, ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. De az elején nyilván ezzel nem illan az ember, hanem próbálgatja magát, és megtanulja a szabályokat.
Én egy kettősséget látok, mert egy másik interjúban pedig azt mondod, hogy a női témákról, például az intim betétről beszélgetni magántársaságban nőként te soha nem lennél képes. Te ezeknél a témáknál mondod, zavarba vagy, mármint magánemberként. Ez hogy lehet akkor?
Nem nagyon van olyan téma, amivel engem zavarba lehet hozni, őszintén szólva, de én nagyon szemérmes ember vagyok a magánéletben. Tehát bizonyos kérdésekről én nem, nyilván a lányaimmal igen, mert nekik fontos az, hogy olyan dolgokról is nyíltan beszéljünk, amikről én már úgy nem beszélgetnék, de én nem szeretem a szarás, hányás, menstruáció, prostata vizsgálat, engem nem érdekelnek a különösebben, színpadon se egyébként,
de magánemberként meg pláne nem szeretek ezekről különösebben beszélni.
De azt mondod, hogy szemérmes ember vagy. Ez egyébként nagyon. Miben? Nagyon? Miben nyilvánul ez meg?
Hát egyébként szinte mindenben szerintem. Tehát visszatérve egy picit az obszcenitásra, én azt gondolom, hogy olyan sokféleképpen lehet az ember obszén. Én tudom úgy mondani, azt mondjuk, hogy bazd meg, hogy szerintem az inkább kedves, mint ordinári, és lehetok...
Hát attól függ, milyen helyzetben.
Tehát nem a helyzettől függ szerintem. Nem a helyzettől függ, hanem valami nem is tudom egészen mástól. Én játszottan is látok embereket, akiknek úgy fordul ki ez a szájából, hogy így végigfut a hátamon a hideg. Hogy érted? Nem tudom, mitől függ, de szerintem lehet, inkább a töltés, hogy milyen szándékkal mondott. Tehát lehet úgy egy kötőszóval, hogy fel se tűnik semminek, vagy senkinek, és lehet egy olyan nagyon csúnya, durva, tényleg obszcenitás, hogy nagyon zavaró.
A szemérmességre visszakötve, hogy te egy szemérmes ember vagy, aki egész mást enged meg magánemberként, nőként, mint amit mi a színpadon látunk, az például ilyen terápiás célnak is felfogható, mert hogy például neked kisebb a melled, ezen te rendszeresen szórakozol, és azon gondolkodtam, hogy vajon miért?
Én azt mondom, hogy a humor egyik fő feladata, és persze nem akarom megfejteni ezt, meg nem akarok okoskodni, mert tudom, hogy ez a mondat úgy indult, meg sajnos úgy is fog befejeződni, de egyik fő feladata, hogy szerep legyen, hogy feszültségeket szabadítson fel. Nem lehet feszültséget felszabadítani, az ember csak olyan témákat érint, amit már mindenki ismer. Persze lehet a disznóvágásról órákat beszélni, de valójában azért a feszültség felszabadító, vagy a szorongás felszabadító témák azok, amik tabu témák, vagy amikről nem illik, vagy nem szokás beszélni.
Téged felszabadított?
Nekem valójában teljesen átlagos, és szerintem normális melleim vannak, még elégedett is vagyok velük valójában, mert az egész testem nem túl nagy, tehát valójában arányosnak érzem ezt. De 8 évig laktam lány kollégiumban, tudom, hogy ez a megkérdés, ez neurológikus pont a legtöbb nő számára. Vagy az egyik kisebb, vagy a másik, vagy ez nem az, vagy nem. Tehát valami bajuk van vele. Ennél fogva erről beszélni, és erről viccesen beszélni, hogy ez egy vállalható dolog, senki se tökéletes, nagyon hálás, mert ez felszabadítja az emberekből feszültséget, meg magunkon nevetünk a leginkább, és az emberek magukon szeretnek a legjobban nevetni, főleg akkor, ha nem magukon kell, hanem rajtam, és ezen keresztül magukon.
Valami ható ereje, hogy tetszik társadalmi tabu döntése, az szerinted lehetett a te ilyen értelemben vett megnyilvánulásaidnak?
Nagyon sok szerintem, és ezt egyébként magamnak tulajdonítom, és lehet, hogy igazságtalan vagyok ebben, de valójában azért, aki először például szerintem az anyaságról ilyen formában beszélt, mint ahogy én, akkor még ebben a rettenet és szállalmas tehetségkutatóban is 5 percben, az nagyon megosztó volt akkor, ami azt jelenti, hogy szerintem nincs humorista Magyarországon, aki annyi visszajelzést kapott volna, mint én, aminek a fele arról szólt, hogy most azonnal halljak meg a családommal együtt.
Igen, mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tudja, miről beszélünk, te zárójelbe teszed ennek a komolyságát, kikacsintasz kicsit, és körülbelül az az üzenet, hogy azért az anyaság nem csak játék és mese, hanem azért ez jár egyéb mellékhatásokkal is, ami nem túl pozitív adott esetben. Tehát a hétköznapi gyötrelmekről is beszámolsz, viccesen, humorosan karikírozva mindezt.
Igen, előtte szokás volt azért egyfajta ilyen rózsaszín csomagoló papírba burkolni, hogy az anyaság nem más, mint egy csodálatos cukormáz, amit valamennyien együtt szopogatunk le a gyermekeink ujjáról, de azért ez nem így van. És az, hogy erről lehet humorosan beszéltem, nyilván nagyon sok embertől megkaptam, majd mit szólnak a gyerekek, hogy lehet így beszélni erről a szent hivatásról, stb. De a legtöbb, de mégiscsak elindult valami. Ma már az emberek úgy beszélnek erről, hogy szinte természetes lett az, hogy anyának lenni nem könnyű, hogy olykor igenis, hogy én például játszóházatól, játszótektől kiütést kaptam, és még most is talán tudnék kapni, hogyha rá gondolok, hogy az emberből egy ilyen zoknis hülyét csinálnak egy perc alatt, érted, aki ilyen labdák között ugrál. Ez szerintem igenis felszabadító volt, és szerintem ez ilyen értelemben az egész társadalomra nézve felszabadító volt, és ez elindított egyfajta hullámot. Még most is sokan úgy fogalmaznak, mintha ebben úttörők lennének, pedig szerintem ez már régebben elindult.
Én is először legalábbis téged hallottalak, meg is döbbentem, emlékszem a tehetségkutatóra, amikor te ezt karikíroztad, vagy
mindenki megdöbbent.
Férjed is egyébként? Mert amikor azt hallottam annak idején, hogy a férjedet sem egy szuperhősnek állított be, és akkor még nagyon finoman fejeztem ki magam, akkor én megdöbbentem. Viszont tudod, mi jutott eszembe gondolkodva ezen? Hogy ilyet csak és kizárólag egy magával tökéletesen tisztában lévő harmonikus csávó visel el. Máskülönben, ha nem ilyen lenne, akkor valószínűleg egy nő nem engedné ezt meg vele szemben, hogy nyilvánosság elé tárja mindezeket, akkor nyilván azt mondogatnád, hogy ő egy kifogástalan, fantasztikus Superman, nem?
Én is azt gondolom, hogy erről akkor lehet beszélni, hogy az embernek rendben van a kapcsolata a gyerekével, és rendben van a kapcsolata a férjével. Ha nem, akkor semmiképpen sem elegáns. Semmiképpen sem elegáns.
De, ő...
De addig lehet ebből humort csinálni, szerintem, amíg ezzel rendben vagytok.
De ő soha nem mondta azt, hogy ez múltkor az a poén, az ott, amikor ennyire balfácának állítottál be, az lehet, hogy egy kicsit erős volt.
Nem.
Nem.
Nem, de valószínűleg tudta, hogy ezt a típusú cenzúrát nem is tűrtem volna egyébként se tőle, saját gyerekektől, hogy tényleg nem lehet mozdulni. Tehát azért elképesztő mennyiségű kritikát kap az ember, akár egy fellépés után, akár egy tévés megjelenés után. Én még azt, hogy állatvédőktől is kaptam, hogy így a kutyáról nem lehet, így az anyósról nem lehet, így a... Hát, vagy de.
Tehát azt mondod, hogy a férjed eléd állt volna, leteremt, és azt mondja, hogy hogy mesélhetted el rólam azt, amikor ott és ott. Én megszégyenültem ott. Akkor azt mondtad volna, hogy apukám, hát benne van a jegyárába?
Nem, akkor megkérdeztem, hogy te ki a fasz vagy, mert hát eddig együtt éltünk, te tudod, hogy ki vagyok én. Mi lepődtél meg?
Hát... Na még egy dolog...
Nem akarok érzéket, de nyilván nem, mert nagyon, tehát biztosan meghallgattam. De soha nem éreztem, hogy... Tehát szerintem ő sem érezte, és a közönség sem azt érezte, hogy én most itt valakit kigúnyolok és tapiszkolok a szerencsétlenségébe, hanem azt, hogy viszonylag humorosan megpróbálok megfogalmazni olyan problémákat, akár házastársi problémákat is, amik egyébként mindannyiunkat érintik.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Az az ember, aki az ötleteiből él, a poénjaiból él, a gegjeiből él, a szókapcsolataiból él, az nem fél attól, hogy egyszer nem jön? Hogy nem lesz?
Nagyon ritkán megkísért az az érzés, egyébként különösen, ha írok valamit, hogy ez nem lett olyan nagyon rossz. Tehát időnként ott meg előfordul, hogy azt hiszem, hogy majdnem eltaláltam a labdát, vagy majdnem jól eltaláltam a labdát. Na, az ilyenek után rögtön jön az az érzés, hogy soha többet nem fogok tudni írni sem értelmeset.
És mi az, ami kilendít? Tehát mi az, ami inspirál, ami motivál, ami lendületbe hoz?
Általában határidő.
Te szokták mondani, igen. És az igen. Meggyorsítja, vagy még termőbbé is teszi ezt a folyamatot?
Nekem kell a külső kényszerítő erő nagyon sok esetben, tehát nekem jót tesz, meggyorsítja, és egyébként sok esetben inspirál is. De van persze, hogy teljesen befeszül az ember attól, hogy jön a határidő, és akkor csak szorong. De hát őszintén szóval tényleg a szorongásos időszakok váltogatják egymást nálam, amikor attól szorongok, hogy soha többet sem, nem tudok írni se egy poént, se egy értelmes mondatot, és azok a nagyon indulatos, felhőült időszakok, amikor ülök és remegve gépelek, hogy mindenkinek a kurva anyját, vagy akár mindenkinek sokból, de ezek váltogatják egymást, egyébként teljesen normális vagyok.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Kormos Anett az élő példa arra, hogy merjünk nagyot álmodni. Ha az út rögösen indul, és olykor teljesen kilátástalan is, ha hiszünk magunkban, akkor idővel az összes célunkat elérhetjük. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézz rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Grögerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.